Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában természetesen a párizsi olimpia eddigi nagy sikereivel foglalkozunk. Interjút hallhatnak Szokolai Lászlóval, a nyílt vízi úszásban aranyérmes Rasovszky Kristóf és a bronzérmes Betlehem Dávid edzőjével, megszólal a győztes férfi párbajtőrvívó csapat két tagja, Siklósi Gerge és Nagy Dávid, a kajakkenu versenyek pénteki sikereiről Szabó Szilvia nyilatkozik, emellett interjút hallhatnak a kalapácsvető Halász Bencével és a sportlövő Major Veronikával is. Tartsanak velünk! Szenzációs versenyzéssel Rasovszky Kristóf arany a nyílt vízi úszók 10 kilométeres versenyében a Szajnában. A siker után Kaposi Dávid készített interjút a két úszó mesterével, Szokolai Lászlóval.
Azért nem kamikaze taktika, mert hogyha nem úszol a fal mellett, akkor sokkal nagyobb áramlással szembe kell úszni. Még egy méter is számít, tehát hogy azért kellett előúszni, hogy ebben mások ne zavarjanak. És a Kristóf egyébként is szeret előúszni és dominálni a versenyt. E kettő miatt mégsem volt kamikaze taktika, hanem mi irányítottuk a versenyt, és a többiek követték. Ha most valaki a Paltinéri nem egyszer már megelőtt bennünket versenyen, akkor, amikor lassította a versenyt ő, és mi mögötte úsztunk, mert sosem volt jó. Ezért mi megpróbáltuk ott elfásztani, mi sikerült is.
Hányszor voltak a Dunán, hogy nézett ki ez pontosan ez a felkészülés?
Az úgy volt, hogy megbeszéltem a barátaimmal, hogy építsék fel ezt a pályát. A Hegyi Jóskával, akivel együtt gyerekeskedtünk, meg a Valkusz Palival, aki edzője volt a kajakos hegedűsnek, a világbajnoknak. És ők fölépítették a Szászhalmottai Dunai Kőolajipari, valamikori Dunai Kőolajipari Vállalatnak, a most MOL-nak a csónakháza környékén a pályát, ami 800 méteres volt, és hajóval kísértek bennünket. Biztosították a helyszínt, mi pedig leúszhattuk pont azt a 800 métert, ami szükséges volt, hogy ennyit fogunk lefele menni, ott el kell fordulnunk, visszafele vízzel szembe kell úsznunk, és így akkor mindenki érezte, hogy körülbelül mennyi idő lesz, mire leérünk, az 5 perc, így is volt, és vissza meg a 13 perc, és hogy az milyen érzés az áramlatba úszni. Úgyhogy ennek a tudása, ezt kétszer tudtuk gyakorolni, az nagyon sokat számított, a Dávidnak, Bettinek biztos nagyon sokat, mert ők nem úsztak folyóba. Kristóf már úszott többször folyóba, tehát ő jobban tudta ezt.
És akkor ezért lehetett kihagyni itt az edzéseket, a helyszíni edzéseket?
Nem edzettünk egyszer se. Tehát ugye a Szajna vizével állandóan baj volt, az E-kólival, vagy éppen más paraméterekkel, mindig piros zóna, zöld zóna, nem is akartuk megpróbálni.
És akkor abban is biztosak voltak, hogy ma megtartják a versenyt?
A lányok után már igen, tehát ahogy a vízminőség javult, és bemondták, reggel hajnal 4-kor adták meg mindig a zöld utat, már tudtuk, hogy ez meg lesz.
Kristóf azért esélyesként érkezett ide, hogyan kezelték ezt a nyomást, hogyan tudta ő ezt tényleg elviselni, vagy azért, ahogy én is látom ő rajta, ez nem annyira nyomta össze, tehát az eredmények végképp ezt mutatja.
Nyilván, hogy van feszültség, de ez egy kezelhető feszültség. Némelyik ellenfelünknek ez nem kezelhető feszültség. Franciákon, mint hazai verseny nagy terv volt. Ezt mi is tudjuk, mert otthon nálunk is többször nem sikerült magyar rendezésű világverseny. Nem úgy sikerült, hogy szerettük volna. Franciákon ez a nyomás nyilván rajta volt. A németeken pedig ugye ők is a medencében már úsztak, ott is megvan ez, hogy ezt viselni kevesen tudják jól, a Kristóf jól tudja viselni ezt.
Önnek személy szerint, Kristóf edzőjeként mit jelent ez a siker?
Életem legboldogabb pontja, mint sportsiker, mert két versenyző mártott a dobogón, és ez ennyi magyar előtt már olyan hangokat lehetett hallani, hogy itt Európában, Párizsban ez valami fantasztikus élmény volt.
Szokolai László úszóedzőt, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid mesterét hallották. Egy ideig nem vív Siklósi Gergely, mert az olimpiai bajnok párbajtőröző más fizikai képességeit szeretné fejleszteni. Az Inforádiónak arról is beszélt, hogy számított a japánok elleni kiélezett csapat döntőre Párizsban.
Ez volt a terv, hogy a döntőben azért izgalmak is legyen. Így a tévénézők azért átélték, hogy mi minden versenyen mit élünk át. A két sima győzelem után sejtettem, hogy a döntő a japánok ellen azért ők máshogy fognak készülni ránk, és így lett. 3 év telt el, én az első olimpia óta rengeteget tanultam, változtam. Akkor még első olimpiászomon úgy álltam neki, hogy nézzük meg, hogy mi lesz. Egy kicsit levettem magamról a terhet, felelősséget, most pedig inkább viseltem ezt a terhet és felelősséget, hogy már pedig nekem kell beadnom azt az utolsó tuss senki másnak. Bíztam a csapatban, igyekeztem őket minél jobban mentorálni, trenírozni, és hallgattak rám, úgy érzem. Én szeretem a vívást, szeretem a sportomat, és nem fáradtam el a szezon során. Ennek ellenére most egy ideig nem fogok vívni azért, hogy más kvalitásaimat, tehát fizikai kvalitásaimat fejlesszem jobban.
A fináléban lépett Pástra először, és komolyan hozzájárult a magyar válogatott olimpiai sikeréhez Nagy Dávid. A párbajtőröző a hazaérkezés után emlékeztetett arra, hogy korábban sokkal többet szerepelt, de felkészült a mostani szerepére is. A riporter Kalapos Mihály.
Ma azt teszik, azért nagyon hálás dolog csak egy döntőben beállni. A srácok nagyon jól vívtak is, és elvitték a csapatot az utolsó mérkőzésig. Hát az egyik oldalról hálás feladat, könnyű a végén beállni, gálázni. Másik oldalról viszont pont a legvégén, amikor az embernek a legéresebbnek kell lenni, amikor a legnagyobb a tét, akkor hidegen beállni, az egy nagy kihívás, nagy feladat, de számítottam rá, erre készültem. Tényleg felkészülten érkeztem arra a mérkőzésre, tudtam, hogy mi várhatott engem, és örülök, hogy ilyen jól sikerült beszállnom.
Meg talán nagy felelősség is, nem, hogy nehogy rajtam menjen el a döntő.
Igen, azért ez is így átfutott a fejemen, hogy fú, srácok, milyen jól csinálták egész nap, nehogy már én beállok, és akkor rajtam elúszik az, amit ők felépítettek, de ezeket a gondolatokat, ezeket ki kell zárni, és nagyon gyorsan el tudtam engedni igazából. Az utolsó aggodalom is leszállt rólam abban a pillanatban, hogy pásra álltam, onnantól teljes fókusz volt.
Egy ilyen döntő előtt kielemzik az összes japán ellenfélnek a vívását, hogy ki ellen mit kellene vívni, vagy erre nincs is lehetőség?
Az első asszóra nagyon készültünk, videóztunk, taktikáztunk, az Kazaksztán volt, az nehéz. Tehát hogy elkezdeni egy mérkőzést, egy napot, ugye az első asszóval az húzós feladat, mert akkor még nincs meg az érzés, még nem jött meg az a flow, úgyhogy akkor nagyon fel kell készülni taktikailag is, és aztán jól be kell melegíteni. A következő asszókra annyira már nem készültünk, de azért videóztunk, megnéztünk asszókat. A döntő előtt viszont igazából, de én szerintem már nem is videóztunk, viszont senkivel nem most vívtunk először. Hát mire oda kerül az olimpiára, az ember addigra már nagyon sokat vív az ellenfelekkel, pontosan tudja, hogy ki kell áll majd szembe, és ezzel a japán csapattal is vívtunk már nem egyszer. Szóval igazából már ismertük őket.
Mi járt a fejében akkor, amikor Siklósi Gergely az utolsó asszóra felállt, illetve amikor kiegyenlített a japán, és lehetett tudni, hogy egyetlen tuson múlik az aranyérem?
Nagyon izgultam azért, de közben meg már annyira nem, az így furcsán hangzik, de amikor kettővel odaadtam, akkor volt egy olyan érzésem, hogy hát ebből hosszabbítása egy tus lesz, mert ez előfordult párszor így az év során, hogy Gergő megkapta előnnyel az utolsó asszóban, az ellenfélnek sikerült kiegyenlítenie nem egy alkalom. Viszont az ettusokat meg remekül hozta egész évben. Abba nagyon éles volt, nagyon fókuszált tudott lenni, és nagyon bizakodtam benne, hogy ez most is így lesz, és így történt. Úgyhogy odaálltunk, és akkor láttam, hogy beadja, és volt egy ilyen érzésem, hogy ez lesz. De azért, amikor megtörtént, az mégis felejthetetlen élmény volt, és akkor így kitört belülünk mindannyiunkból az a tiszta öröm, ami akkor így elkapott minket.
Ilyenkor megfordul a fejében, hogy a nagy elődök annak idején mikor nyertek?
Igazából nem volt a fejemben, hogy mikor nyertünk utoljára a férfi párbajtőrben. Napközben felvilágosítottak minket, viszont ez annak a napnak a szempontjából igazából teljesen irreleváns volt. Akkor mi voltunk ott, és nekünk kellett azokat a tusokat beadni, és nekünk kellett megnyerni azt a mérkőzést. Lehet, hogy korábban mi sem nyertünk volna, lehet, hogy igen, ez sose fog kiderülni, viszont mi megragadtuk most a lehetőséget, és éltünk vele.
Mi volt ennek a csapatnak a titka?
Az összhang. Már nagyon régóta együtt vívunk, nagyon régóta barátok vagyunk, tényleg egymásért küzdünk a páston, ez elengedhetetlen, főleg egy olimpián.
Talán önt ismerték a legkevésbé ebből a csapatból, ez nem bántotta?
Nem, egyáltalán nem igazából. Én vívtam csak csapaton, szóval engem nem volt lehetőségük látni a szurkolóknak előtte, de igazából ennek a csapatnak mindenki ugyanolyan tagja, ugyanolyan részt vesz ki a csapat eredményekből. Most nekem kevesebb lehetőség jutott ezen a napon, viszont korábban meg nagyon sokat vívtam, és ilyen szempontból furcsa is volt, hogy csak a döntőben kaptam lehetőséget, mert sokkal többet szoktam vívni, de alkalmazkodtam a helyzethez, és kihoztam belőle a maximumot.
Együtt marad ez a csapat Los Angelesre?
Az a tervünk, hogy igen, mindannyian folytatjuk, és a legjobb tudásunk szerint fogunk versenyezni a továbbiakban is.
Az olimpiai bajnok párbajtőrvívó Nagy Dávidot hallották. A kajakpárosok halmozták a sikereket pénteken a párizsi olimpián. A Csipes Tamara Gazsó Alida Dóra egység második, a Pup Noémi Folytsára duó harmadik lett, a férfiaknál pedig Nádas Bence és Tótka Sándor kettőse szerezte meg az ezüstérmet. A sikerekről a 13-szoros világbajnok olimpiai ezüstérmes kajakozó Szabó Szilviával beszélgettünk.
Az új-zélandiak meghatározó szereplői most már évek óta mondhatom azt a női mezőnynek. 2011-ben láttam először Lisa Carringtont versenyezni nemzetközi szintéren, pont Szegeden a világbajnokságon, és már akkor meglepődtem, hogy mennyire gyors, és az az igazság, hogy elképesztő az, hogy ilyen régóta ott tud lenni az élvonalba, visszatérve a magyar női párosra. az új-zélandiak mögött nagyon magabiztos versenyzésre szerezték meg az ezüstérmet. Kétség nem fért hozzá, hogy ezt meg tudják csinálni. Én nagyon is bíztam benne, hogy Tamiék ott tudnak lenni a dobogón, és őszinte leszek, nekem óriási meglepetés, hogy a másik magyar páros is odaérte a dobogóra. Ez egy szenzációs eredmény a lányoknak.
Pup Noémi és Folytsára az elején úgy tűnt, hogy lemaradt a másik magyar egységtől, de aztán hatalmasat hajrázott, és végül a német egységgel holt versenyben lett bronzérmes. Nagyon furcsa volt, ugye percekig nem írták ki az eredményt, és amikor kiírták, még akkor is először a negyedik helyre rangsorolták a B, vagyis a második számú magyar egységet. Milyen érzés lehet, hogyha ennyire sokat kell várni a végeredményre?
Hát ezek idegtépő percek, még nézőként is idegtépő volt, nemhogy még versenyzőként átélni. Nagyon-nagyon lassan jött ki az eredmény, ami számomra nagyon meglepő volt, hiszen ott azért bent a célvonalnál, a célvonalbíróknak ezt látniuk kellett, és őszinte leszek, mikor először egyik helyre írták őket ki azonos idővel, akkor meg is lepődtem, hogy miért ők a negyedikek, és milyen jogon kerültek hátrébb így a tabellán, de azután már azért elég megnyugtató volt, hogy akkor mind a kettő páros megkapja a bronzérmet. Nagyon ritka a kajakkenuban az, hogy holt verseny legyen. Hát most megtörtént. Örülünk neki, hogy ez a magyarok oldalára bírent, hogy két érmes hajónk lehet ott a dobogon.
Úgy tűnik, hogy a németek sem bánkódtak, hiszen hatalmas közös ünneplést csaptak a magyarokkal.
Igen, a német csapat úgy érzem, hogy évek óta egy tudatos építkezésbe kezdett, aminek az eredménye elég jól látszik már ezen az olimpián, mind női, mind férfi szakákban. Volt nekik egy komolyabb hullámvölgyük az elmúlt időszakban, de úgy látom, hogy a fiataljaikat jó erőkkel húzzák fel, és nagyon magabiztosan versenyeznek minden számban.
Az előbb beszéltünk már egy kicsit Lisa Carringtonról, említsük meg, hogy ő most már 7-szeres olimpiai bajnok, ez pedig lassan Birgit Fischeri magasságokba emeli.
Tényleg én csak szuperlatívisúkban tudok beszélni Carringtonról, mert az, hogy ő először 200 méteren versenyzett, mert tényleg egy nagyon gyors, izomzatú versenyzőről van szó, és utána ezt ki tudta tolni 500 méteres, ott is magabiztosan versenyez. A csapathajókat is úgymond húzza magával, tehát most nem azt mondom, hogy ő egyedül, de látszik azt, hogy az ő versenyzése, az ő tudása maximálisan át van emelve a többiekre is, és mintegy föl húzta magához a többi új-zélandi versenyzőt is, mert eleinte ő egyedül hozta ezt a magabiztos eredményt, most már viszont a csapattársai is ott vannak vele, és együtt tudják megvalósítani ezt az álmot.
Hogyha a női kajakmezőny valahol volt legjobbjaira gondolunk, akkor Lisa Carrington be is érheti Birgit Fischert az aranyérmekkel, az olimpiai elsőségekkel, hogyha holnap egyesben is tud győzni, de akkor említsük meg azért, hogy Csipes Tamarának is egyre több érme van, még hogyha nyilván az aranyérmekben el is maradt a legnagyobb klasszisoktól eddig, és a két legsikeresebb magyarról is beszéljünk, Kozák Danutának 6 olimpiai aranya van, Kovács Katalinnak 3 olimpiai elsősége van, viszont ő a legtöbbszörös világbajnok közülük, 31-szer állhatott fel a dobogó tetejére világbajnokságon, többek között önnel is bizonyos számokban.
Igen, szerencsére azért a magyar női kajakkenu bővelkedik olyan eredményes sportolókkal, akik nagyon sokáig meghatározó alakjai voltak ennek a sportágnak. Én nagyon örülök neki, hogy mindegyiket személyesen is ismerhetem, és hát úgy gondolom, hogy holnap azért a Tami elég erős ellenfele lesz Carringtonnak. Ne felejtsük el, hogy a hazai válogatón az egyik legkomolyabb női eredményt kajakozta meg, és úgy gondolom, hogyha kijön neki a lépés, akkor igenis meg tudja szorongatni, esetlegesen még meg is tudja lepni Carringtont.
A női kajakszakág 3 érmet hozott eddig, és hozott egyet a férfi kajak is. Nádas Bence és Tótka Sándor a 4-es csalódása 7. helye után ezüstérmes lett. Hogyan látta az ő döntőjüket?
Hát ez egy szuper döntő volt, elképesztő izgalmas volt. Én nagyon bízom benne, hogy a fiúk a finishben oda tudnak érni, de úgy gondolom, hogy nekik ez az ezüstérem is egy óriási öröm. Én legalábbis ezt láttam az arcukon, amikor megtudták az eredményt, nagyon örültek neki, és hát bízom benne, hogy feletteti számukra egy kicsit ezt a tegnapi 7. helyet, mert biztos vagyok benne, hogy annál azért ők jobb öre számítottak így a felkészülés során.
Szabó Szilvia, olimpiai ezüstérmes, 13-szoros világbajnok kajakozót hallották. A múlt hét végén ezüstérmet nyert a kalapácsvető Halász Bence a párizsi olimpián. A siker különösen is emlékezetessé tette a versenyző születésnapját. A riporter Kalapos Mihály.
Elég jó kis ajándékkal sikerült meglepnem magam. Nagyon örülök, hogy sikerült ezt véghez vinnem, hiszen azért ez egy nagy álom volt.
Milyen megérzései voltak a döntő előtt? Egyáltalán, amikor felkel az ember, azon a napon lehet már érezni, hogy olimpiai érmes lesz?
Erre most így nagyon nehéz válaszolni. Természetesen jó erőben, jó formában éreztem magam, nagyon jó kedvem volt az egész nap, de azért izgultam. Szerintem az átlag pulzusom tegnap az 100 fölött volt, és azért este volt a döntő csak, és hát rendkívül izgatottan vártam egész nap azt, hogy végre dobókörbe léphessek, és csinálhassam, amit szeretek. Bíztam benne, hiszen azért éreztem tényleg, hogy nagyon jó formában vagyok. Az utóbbi hetek edzései még nagyobb bizalomra adtak okot. Benne volt a pakliban, én szerintem ezt kimondhatjuk, de ennél többet igazából erről nem nagyon tudok most mondani.
3 éve Tokióban ugye nem jött össze az érem. 27 éves korára érik be egy kalapácsvető? Ezzel is magyarázható? Hogy most igen?
Ezzel is magyarázhatjuk természetesen, viszont azért tudni kell, hogy Tokió előtt, olimpia előtt engem megműtöttek januárban, egy elég komoly térdoperáción estem át. Volt 3 hónap teljes, amikor nem is tudtam dobni. Áprilisban kezdtem neki a felkészülésnek gyakorlatilag, úgyhogy augusztus 2-án pedig már selejtezni kellett. Ott egy ilyen vésztervet csináltunk végig, hogyha egy kicsit szerencsésebb vagyok, akkor szerintem ott a döntő teljesen benne lehetett volna. Egy olyan eredményt értem el ott egyébként a selejtezőben, ami akkor a 11. helyet ért, itt most azzal az eredménnyel ugyanúgy bejutottam volna. Én apróságokon múlott, de hát azért még úgyis büszke vagyok magamra, hogy végig tudtam csinálni azt az évet egy olyan komoly sérülés után.
Itt most Párizsban mikor érezte, hogy meg lehet az érem? Ugye a 3. dobása volt a legnagyobb, ez a bizonyos 79 méter, 97 centiméter, bár mondjuk mi úgy láttuk, mintha a 6. ugye nagyobb lett volna 80 méternél, de mikor lehetett azt érezni, hogy ebből dobogó lesz?
Én végig nagyon izgultam, hiszen azt gondoltam, hogy itt a lengyelek még tudhatnak javítani, azok közül is inkább a fájdeket tartottam veszélyesnek, valamint az ukrán ellenfelemet is egyébként nyilván kellett figyelni, de amikor az utolsó sorozatba értünk, akkor már egy picit biztosabb voltam abban, hogy ez valamelyik érem meg lesz.
Volt-e már ünneplés?
Volt egy ilyen kis visszafogott, szolid ünneplés. Hajnali 2-kor érkeztem vissza a szobába majdnem, hogy tehát hogy már elég fáradt voltam, meg későre járt. Itt a stábbal, ugye itt egy apartmanban vagyunk, ugye az egész dobóese, itt a többiekkel egy kicsit ünnepeltünk, de elég szolidan.
Mivel ünnepel egyébként egy magyar kalapácsvető, pálinkával?
Azzal is. Én ezt nem tagadom. Nyilván a szülinapi kocintás meg az eredményre is azért azt mondom, hogy meg kellett inni egyet.
Egyébként úgy tűnt, hogy a kanadai ellenfele utolérhetetlen, ugye 84 méter 38 centiméterrel győzött. Mivel magyarázható, hogy ő ennyivel jobb volt mindenkinél?
Nagyon jó formában volt a Kasberg egész évben, ezt nyilván tudtuk is, hogy az olimpiára jól fel lesz készülve. Ez az olló kettőnk eredménye között most így elsőre valóban nagynak tűnhet, de az egy picit talán magyarázza a dolgot, hogy én ebben a dobókörben egyszerűen nem tudtam azt megcsinálni, amire igazán készültem. Utólag elmondhatom, hogy ez egy 82 méter lett volna, amit azt éreztem, hogy meg tudok csinálni. A dobókörnek a felülete egyszerűen nem tette lehetővé számomra az, hogy elérjem azt a sebességet a dobás végének a pillanatában, amit elszoktam, vagy amit terveztem, és ez nekem személy szerint nagyon sokat levett az eredményemből, de hát így kellett megoldani a feladatot.
A magyar kalapácsvetés 10. olimpiai érmét szerezte. A kalapácsvetés hagyományai mennyire kötelezték egyébként? Mennyire volt esetleg emiatt egyfajta nyomás önön?
Nyomást nem éreztem, ez inkább egy bátorságot ad szerintem az embernek, mert most már tényleg így, hogy megvan a 10. érem, így aztán tényleg mondhatjuk, hogy azért ez egy elég magyaros sportág szerintem a kalapácsvetés, és vagy magyaros versenyszám, és ebből azért én próbálok mindig erőt meríteni. Szerintem figyeltek onnan föntről a nagy elődök is.
Volt már érme ugye világbajnokságról, Európa-bajnokságról, most már van érme olimpiáról is. Mik lesznek a célok a következő évekre?
Amit most meg tudok ígérni, az az, hogy a jövőben is ugyanilyen alázatosan fogom végezni a kemény munkát, amit idáig csináltunk. Innentől gyakorlatilag a fejlődés, tehát most már van ezüst, meg bronzérmem is, egy szín még hiányzik, ugye az arany. Dolgozni kell érte rendkívül sokat, azt tényleg látjuk, hogy a kanadai versenyző idén előttünk volt, de hát a következő esztendő az meg pedig teljesen más már.
Tehát akkor a cél az arany lesz egyébként, akár Európa-bajnokságon, akár világbajnokságon, akár majd a Los Angeles-i olimpián?
Természetesen ezt kimondhatjuk, de szerintem senki nem úgy indul harcba, hogy de jó lenne ezüstérmesnek lenni. Mindenki az aranyérmet célozza meg, én is így teszek majd.
Halász Bence olimpiai ezüstérmes kalapácsvetőt hallották.
Öt karika.
20 év után nyert magyar sportlövő olimpiai érmet. Párizsban Major Veronika a pisztolyosok 25 méteres számában a harmadik helyen végzett. A többszörös Európa-bajnokkal beszélgettünk.
A döntőlövés közben nem gondoltam arra, hogy milyen régóta nincsen a lövészsportnak magyar olimpiai érme. Amikor a dobogón álltam, akkor egy kicsit elérzékenyültem, hiszen Igali Diánára gondoltam, aki ugye sajnos már nem lehet köztünk. Úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a 20 éves negatív ciklus nekem sikerült megtörni.
Bő egy héten át tartott ez a verseny önnek Párizsban, ugye más számban is szerepelt. Egy 8. helyet is elért, azután ugye, hogy mind a két selejtezős napon az első volt. Hogyan élte meg ezt a hullámzást? Bár ugye sportlövészetben nem ritka, hogy az egyik nap nem sikerül esetleg olyan szinten teljesíteni, mint a másikon, de önnek végül is két ilyen pazarszáma lett.
Majdnem két hete utaztunk ki. Akkor tudtam azt, hogy egy nagyon kemény menet lesz, hiszen attól a pillanattól fogva, hogy megérkeztünk, még komolyabbá vált a mentális és fizikai felkészülésem. Természetesen ott már nem a mennyiségi lövészet volt az edzéseken, hanem inkább a minőségre mentünk rá. Csak annyit edzettem, amennyit kellett, és tényleg voltak benne hullámzó szakaszok olyan tekintetben, hogy egymás után két napon is nagyon jól kellett lőni, ugye egyik nap az alapverseny, másik nap a döntőt, aztán egy kis pihenő. Ez egy kicsit jól is jött, hogy összetudtam magam szedni, és ki tudtam pihenni azt a légpisztoly döntőt, amit átéltem. Utána pedig ismét egy kétnapos csúcs következett, ugye pénteken a sportpisztoly alapverseny, ahol olimpiai rekordbeállítással sikerült elsőként helyeznem az alapversenyben, utána pedig a szombati döntő, ami egy nagyon izgalmas és nagyon kiélezett harc volt köztünk.
Nem ritka ugye azért mégiscsak a sportlövőknek, hogy nagyon kell fókuszálni, de volt-e valamilyen speciális taktikája vagy trükkje a mostani párizsi olimpiára?
Nagyon sokat készültem fel mentálisan. A sportpszichológusomnak ezért nagyon sokat köszönhetek, hogy megtanított minden olyan fortélyre és trükkre, ami engem segített, és nagyon jól látta az, hogy nekem éppen mire van szükségem. Ezeket a módszereket, ezeket a trükköket alkalmaztuk. Ezen kívül pedig a szakmai felkészülésemben Győrik Csaba edzőm volt a nagyon nagy segítségemre, aki mindig észrevette, hogyha esetleg más állapotba kerültem, vagy mindig tudta, hogy mire van szükségem ott a helyszínen, így nem csak szakmailag, hanem emberileg is nagyon sokat segített.
Nagyon hosszú ideje együtt dolgoznak. A közös munkában tudtak-e még építeni az eddigi együttműködésre ezen a nyáron, hogy most feljusson az olimpiai dobogóig?
Szerencsés helyzetben érzem magam, hiszen minden versenyen tudunk együtt fejlődni. Szerintem ő is le tudja volna a tapasztalatokat a versenyzésemből. Napról napra jobban megismer, hogyha ezt még lehet mondani, hiszen tényleg nagyon régóta dolgozunk együtt, de bukkanhatnak fel újabb nehézségek, amiket együtt át tudunk lépni.
Mennyire érzékelt egyébként a lelátóról azokat a magyarokat, akik drukkoltak önnek?
Természetesen a francia közönség volt többségben, hiszen ugye ők hazai pályán lőttek. Rajtuk kívül a koreaiak voltak még iszonyatosan hangosak, de minden szót és minden bekiabálást hallottam a magyar szurkolóktól és nézőktől, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok.
Gondolom, hogy most egy kis pihenés következik, de hogyan tervezi Los Angelesben, akár még előrébb is lehet lépni?
Nagyon bízom benne, hogy kijutok majd a következő olimpiára, hogyha lehetne, akár már jövő héten szívesen lelőném. Természetesen ez ugye nem lehetséges, hiszen egy év múlva rendezik meg, és nekem is kell ahhoz egy kis felfrissülés, egy kis mentális és fizikai pihenés, hogy a következő 4 évet ugyanilyen ritmusban és ugyanilyen keménységgel tudjam végig dolgozni.
Major Veronika olimpiai bronzérmes sportlövőt hallották. Már a véget ért az ötkarika. Következő adásunk a jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Természetesen folytatjuk a párizsi olimpia élményeinek felelevenítését, emellett elemezzük a csúcsesemény tanulságait. Korábbi adásainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégáim Kalapos Mihály és Kaposi Dávid nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.